hitvalló, beszélgetés életről és a szentírásról. Somoskői Rita stylisttal Mojláth Luca beszélget. Nagyon örülök neki, hogy itt vagy velünk a Mária Rádió stúdiójában, és biztosan a hallgatóknak is nagyon sok érdekességgel fogsz szolgálni, mert a te tanúságtételeid, amiket eddig hallottam, és azok, amiket rólad olvastam, de nagyon érdekes életutat mutatnak be.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és szia, Luca! Köszönöm a meghívást!
Talán kezdjük akkor a beszélgetésünket ott, ahonnan te indulsz, milyen környezetből jöttél. Ugye azt lehet róla tudni, hogy egyedül nevelt fel az édesanyád. Hogyan emlékszel vissza ezekre az időszakokra, amikor mondjuk még kislány voltál, vagy fiatal lány, és elkezdted így bontogatni a szárnyaidat a világban?
Igen, utóbb az első mondatodban tényleg egy kalandos életutam adatott, és gyermekként nekem egy gyönyörű, csodálatos gyermekkorom volt, tehát, hogy annak ellenére, hogy egészen pici gyermekkoromban egyedül maradtam édesapa nélkül, és az édesanyám egyedül nevelt föl bennünket, de hogy mindazt a szeretetet, mindazt a törődést, mindazt az elképesztő odafigyelést, amit megkaptunk tőle, ez a mai napig érzem, és a mai napig hála az Istennek, aki megtartotta ez ideig, meg is kapom tőle, és ő tényleg így egy katolikus háttérben, de hogy Isten szeretetével nevelt bennünket. Nem volt napi része gyermekként az életemnek, eljártunk vasárnap misére, de hogy alapvetően a családi közeg, vagy az a szeretet, ami otthon körbevett, ez meghatározta azt, hogy egy elképesztő biztonságos kis fészek volt az a gyermekkorom, bármennyire is apa nélkül nőttünk föl. Viszont ami érdekes, hogy ma már így felnőtt fejjel visszatekintve, és egy kicsit viszonyulva az édesanyámhoz, ma 52 évesen nyilván egészen más, hogy látod visszafelé ezeket a történéseket. Valószínűleg nagyon-nagyon nehéz lehetett egyedül. Sokszor érezhette magát talán magányosnak is, bár felénk ezt soha nem mutatta, de mégis valamilyen szinten, hogy is fogalmazzak, úgy egyedül nőttem föl, hogy neki ott voltak a család gondjai, problémái, ott volt, hogyha szükség volt rá, de hogy azért egy csonka család az egész más, mint mikor egy teljes családban nő fel az ember. És talán innen adódott, hogy nem volt férfi akkor ott az életünkben, hogy egy folyamatos bizonyítási kényszer, egy megfelelési kényszer volt bennem, és azt éreztem, hogy szerettem volna folyamatosan megerősítéseket kapni, de ezt külső megerősítésből próbáltam nyerni, tehát egyszerűen valószínű ezt a fajta kis önbizalomhiányt, vagy bizonytalanságot ezt a gyermekkoromból azért mégiscsak hoztam, annak ellenére, vagy tudtam, hogy szeretnek. És amikor elkezdtem serdülni, egyszerűen a párkapcsolatokban próbáltam megtalálni, aztán később a karrierben próbáltam megtalálni, Budapestre följöttem, és egyszerűen amit akkor egy gyermek fejében, aki önmaga körül forog, és hajszolja azt, hogy megtalálja a boldogságot, egyszerűen próbáltam így mindenhogy begyűjteni, tudod, a karrierrel, a pénzzel, az elismertséggel, a szakmai dolgokkal. Tehát alapvetően ezek nem rossz dolgok, csak hogyha ezekből bálványt csinálunk, és úgymond ez lesz a boldogságunk forrása, vagy ettől reméljük azt, hogy értékesnek érezzük magunkat, ezek sajnos mind homokra vannak építve ezek a házak. Tehát ez egyszerűen jön egy krízis, jön egy probléma, jön egy életválság, és nem elég arra, hogy megtartsák az embert.
Abszolút, ezzel én is egyetértek, hogy ezek a dolgok sokszor úgy tűnnek, mintha legfontosabb dolgok lennének, és ilyenkor ez azzal is jár, hogy elkezdjük nézni, hogy mások mit gondolnak rólunk, mások látják ki ezeket a sikereket, mit szólnak hozzá.
Igen.
Könnyű ebbe a csapdába beleesni.
Igen, főleg azért adod, mert a világ elképesztő nyomást helyez az emberekre. Nagyon fölgyorsult világban élünk, és ugye én éltem a 80-as években, a 90-es években, a mostani, még a social media előtti időszakban, és már akkor is a nőkön rengeteg szerep volt, aminek meg kellett felelni, de a világ nem lassult azóta, sőt, és olyan nyomás alá helyeznek bennünket, hogy egyszerűen elégnek és sikeresnek érezzük magunkat, aminek egyszerűen képtelenség megfelelni.
Hogyha már felhoztad ezt a témát, akkor szerettem volna kitérni arra is, hogy nőként milyen volt ezt megélni, hogy te elismerést szeretnél másoktól, a saját boldogságodat alárendeled egy kicsit annak, hogy mások mit szólnak hozzád. Milyen volt akkor a te önképed, a te testképed? Milyennek láttad magadat?
Hát figyelj, az igazság, hogy ha az emberben egy jó nagy adag ambíció szorul, akkor próbál a 130%-ot vagy 150-et beletenni mindenbe. És én lelkigondozást is tanulok a Grace Ministries-ben, és azt mondjuk, hogy van pozitív és negatív test, ami azt jelenti, hogy az ember meg tudja élni a saját alkalmatlanságát is, és ez tud lenni az identitásának az alapja, és meg tudja élni azt is, hogy ő egy erős valaki, hogy már bocsánat, egy tökös nő vagyok, én fogom bírni, én elég erős vagyok, én bírom a strapát, és akkor ezen a szűrőn keresztül tesszük bele azokat a testi erőfeszítéseket Isten nélkül, amik végül is mind a kettő kudarcra van utalva, csak az egyik balról, a másik jobbról kerül ugyanazt az utat. Úgyhogy kérdésedre válaszolva, voltak sikerek ebben a dologban, tehát voltak magánéleti sikerek, szakmailag egy nagyon komoly csúcsra sikerült felérjek, akkor üzleti mentorként személyiségfejlesztéssel, vállalkozásfejlesztéssel, tanácsadással foglalkoztam, és azon a területen a felső 5%-ában voltam benne Magyarországon a szakmának, nagyon komoly fizetéssel, akkori pénzeknek megfelelően nagyon komoly fizetéssel, komoly elismeréssel. Tehát azt tudom neked mondani, hogy megéltem a sikert, amit a világban sikernek hívnak. És tudod, mi volt az érdekes? Egy olyan belső üresség társult mellé, hogy hiába voltak meg ezek a dolgok, aminek örültem, amit el tudtam könyvelni annak, hogy tényleg elértem, amit saját erőből el tudtam érni, de mégis azt éreztem, hogy soha nem elég. Hogy egyszerűen elértem, fölértem a tetejére, de mindig előttem volt az, hogy na majd, ha azt a következő dolgot elérem, akkor sikeres leszek. Ha meg lesz a ház, ha meg lesz a házasság, ha meg lesz a gyerek, ha meg lesz a következő üzleti szint, tehát ennek sosincs vége.
És mi volt az a pont, ahol azt tudtad mondani, hogy na jó, akkor én ebből most kiszállok, és akkor elindulok egy másik úton? Volt ez egy konkrét esemény?
Figyelj, a megtöretést általában az ember nem választja, amikor ott tart. Múltkor nagyon viccesen kérdezték tőlem, hogy ki a kedvenc női bibliai hősöm, és én azt mondtam rá, hogy Mózes. Egyszerűen az ő életpályájával tudtam mindig is a leginkább azonosulni. Az, hogy ő a világban én kicsit Egyiptomnak hívom az összes korábbi életem minden momentumát, mert az, hogy ott megvan mindened, és úgy érzel, hogy ezt a dolgot így elérted, de tudod, milyen furcsa, hogy folyamatosan kapaszkodni kell, és tartani kell. Tehát szoktam mondani azt, hogy mi nagyon rossz istenek vagyunk. Tehát, hogyha én magam vagyok a saját életem istene. Ha nekem kell foggal körömmel összetartani ezt az egészet, ez elképesztően fárasztó tud lenni, és hihetetlen kudarcos, mert egy idő után egyszerűen csak beletörik az ember bicskája ebbe, és hogy hát figyelj, én sem engedtem el egyedül ezt a pozíciót, és utólag nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek. Az a helyzet, tudod, hogy Isten annyira tudja, hogy nekünk mire van igazán szükségünk, és mi az, ami valójában az életünket előre viszi, és ez sokszor egy olyan krízissel, egy olyan, olyan válsággal, egy olyan tragédiával kezdődik, amire azt gondolnád, hogy a vége mindennek, de nekem valójában ez a kezdete volt mindennek. Nem önként adtam át ezt a dolgot, hanem egész egyszerűen az addig összetákolt, gyönyörűnek kinéző és sikeresnek kinéző életem egyszer csak egyik pillanatról a másikra teljesen szétesett. Minden, ami addig az identitásomat jelentette, az elképesztő sikeres vállalkozás, a partnerem, akivel együtt dolgoztam, ő tulajdonképpen abba hagyta a közös munkát, ezáltal minden, ami az én munkám, az én bevételem volt, egyik pillanatról a másikra megszűnt, amit eddig felépítettünk hosszú idő alatt. A férjem azon a második házasságon volt éppen, úgy döntött egy napról a másikra, hogy nem jön többet haza, írt egy SMS-t, és egyszer csak ott találtam magam egyedül a sok tízmilliós gyönyörű házban, egy olyan hitellel a nyakamban, ami akkor jött be a 2009-es válság, és egyik pillanatról a másikra beláthatatlan anyagi problémák kerültek a fejem fölé. Néhány, egy nem tudom, azt egy fél évvel előtte talán, vagy valahogy így várandós lettem. Úgy volt, hogy megint az első babánk, és tulajdonképpen ő is, tehát elvetéltem, és ő sem tudott megszületni. És egyszerűen hirtelen, ahogy tudod, így fogod és érzed, hogy a homok így foly ki a kezeid közül, körülbelül érzés volt a gyönyörűen felépített életemnek a romjain ülni, és azt látni, hogy minden, amihez odáig az identitásomat kötöttem, az egyszerűen csak így eltűnt és megszűnt, és ebben a pillanatban, ebben az időszakban találtam meg Istent, úgyhogy nem volt kérdés, hogy le kell-e és le lehet-e cserélni.
És ez hogyan történt? Hogy képzeljük el ezt a rátalálást Istenre?
Hát említettem korábban, hogy Isten tudatom volt. Csak egyszerűen el voltam egyedül, és Isten úgymond része volt az életemnek, de nem a főszereplője. Ő is egy kis szelet volt abból a sok mindenből, ami a minden más. És amikor megtörtént ez az egész egy év alatt, szinte az egész életem lement a lefolyón, és tulajdonképpen szoktam azt mondani, hogy tarlóig égették ezt a talajt körülöttem, hogy egyszerűen csak én akkor már elkezdtem keresni. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy én nem tudok ennél többet. Tehát minden, ami az erőm, a kreativitásom, az eszem, a bölcsességem, mindenem végére értem, nem tudok ennél többet, ennél jobbat, ennél komplexebbet létrehozni, és hogy nem tudom tovább csinálni, értem a saját végemig, nincs több ötletem arra, hogy hogyan lehetne mégiscsak boldognak lenni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor még a férjem úgy döntött, ugye, hogy kiszáll a házasságból, akkor egy barátnőmmel néhány héttel előtte elkezdtünk arról beszélgetni, hogy jól lenne találni valahol egy közösséget, ahová el tudunk járni Isten tiszteletre, és megkértem arra, hogy menjem már fel az internetre, és üsse be, hogy Budapesten hol vannak ilyen helyek, és hogy kezdjünk el keresni magunknak egy gyülekezetet, vagy egy templomot, ahová el tudunk kezdeni Isten tiszteletekre járni. És kezeld el, hogy amikor megtörtént a végső dolog, ugye, hogy a férjem is elment, előtte két héttel én már ott ültem a Golgota budapesti Isten tiszteletén, és nagyon fura volt, nem tudtam, mit keresek itt, de van egy szép gondolat erre, hogy Isten kipárnázza a zuhanásainkat, és hogy egyszerűen, amikor megkaptam azt a bizonyos SMS-t, akkor én egy keresztény közösségben ültem egy továbbképzésen, ahol mindenki élőhitű keresztény volt körülöttem. Azonnal hónuk alá kaptam egy bibliát, emlékszem, egy ilyen kis picikezsebb biblia volt, amit onnantól kezdve állandó társam lett éjjel-nappal, és az elképesztő fájdalomba egyszer csak így megszületett egy új élet, és akkor még nem tudtam, hogy nekem újjászületésre van szükségem, de hogy egész egyszerűen ezután a történések után néhány nappal úgy tudod elképzelni a dolgot, hogy elvitt egy házaspár kirándulni, és egyedül egy hegytetőn ezzel a kis bibliával a kezemben elkezdtem olvasni a zsoltárokat, és olyan szintű égő fájdalom volt az egész életem, olyan szinten nem tudtam, hogy merre tovább, ennyire azt éreztem, hogy a végére értem, és hogy kell legyenek válaszok, hogy kell legyen folytatása ennek az egésznek, és egyszer csak az egyik idézetben, az egyik igeversben, a zsoltárokban a saját szavaimat olvastam, és azt éreztem, hogy ezt egyszerűen hangosan fel kell olvassam, és valahogy azt tudom neked mondani, hogy tudtam, hogy Isten ott van és hallgat. Egyszerűen csak így olvastam az igét, és utána bezártam a Bibliát, és azt mondtam, hogy Uram, hogyha létezel, akkor segíts. Én nem tudom tovább csinálni, gyere, és emelj föl, és emelj ki ebből az egészből, és újíts meg az életemet. És akkor elindultam lefelé a hegyről, és tudod, azt éreztem, hogy a problémák ugyanott vannak, de már nem betemetnek, hanem valahogy olyan érzés volt, mint hogy fölé emelt volna Isten. És később, sokkal később olvastam az igébe, hogy olyan érzés volt, mintha a tüske ki lenne húzva, és még ott volt a seb, még fájt, de már nem éreztem azt, hogy bennem van. Tehát valójában tényleg egy nagyon, nagyon szép Isten élményem kötődik ehhez, ahogy az Úr fölemelt, és a karjába fogott, és mint egy csecsemőt elkezdett újra megtanítani, élni, lélegezni, nőnek lenni, életet felépíteni, és kaptam egy új esélyt.
Mesélj egy kicsit erről az új esélyről. Ez gyakorlatilag a mostani életed, amiben már nem ezek között a világi javak között dúskálsz, hanem megtaláltad ezt a belső békét, Isten szeretetét, és egyfajta szakmai siker is járult ehhez. Tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor innentől kezdve feladtad azt, hogy te bármiben is sikeres tudj lenni, hanem egy másik úton Isten segítségével haladtál tovább.
Hát ez érdekes volt, mert képzeld el, hogy amikor megtértem, nyilván óriási fizikai problémák voltak körülöttem, tehát hogy volt egészségügyi probléma, pénzügyi probléma, ugye egyedül maradtam, olyan kihívások voltak, szó szerint voltak időszakok, mikor enni nem tudtam, ha az édesem nem főz és nem hordja föl nekem vidékről, akkor egyszerűen ténylegesen egy fillérem nem volt. És akkor ott abban a helyzetben ez egyszerűen csak nem érdekelt. Nem érdekelt semmi, tehát, hogy úgy képzeld el, hogy egyszerűen nőként is mit bántam én, hogy le van nőve a hajam, vagy nincsen, hogy fogytam nem tudom valami 10 kilót, hogy az összes ruhám nagy volt rám, egy turkálós formában jöttem, mentem, tehát, hogy így egyszerűen nem érdekel semmi, ami kívül van, mert azt éreztem, hogy tényleg ilyen nyapi 8-10 órákat, és hogy én magam is így vagyok erre az időszakra, mert ma már, ahogy az élet befolyta ezt az egészet, nyilván nem mások a lehetőségek időben, de hogy napi 8-10 órát olvastam az igét, ott voltam hetente, nem tudom, 6-8 Isten tiszteleten, egyszerűen minden erről szólt, hogy belülről építkezzem. És őszintén nem gondoltam, hogy Isten tartogat még bármit ezen a téren nekem, amit kérdeztél. Két házasságon voltam akkor már túl, és egyszerűen csak azt gondoltam, hogy nekem ennyi volt, tehát lehetetlen, hogy én így jövök egy ilyen, nem tudom milyen háttérből, és akkor Isten még azt mondja, hogy nekem lesz újra férjem. A szakmai sikerek sem érdekeltek. Egy dolgot szerettem volna, megkapni azokat az áldásokat, amit Isten tartogat. Tudod, egyetlen egy vágyam volt, hogy valahogy a lába elé tudjak kucorodni, és egyszerűen csak ott lehessek, ahol ő szeretne engem látni. És valahogy, ahogy megtanulod azt, hogy gyermekként élsz együtt az atyával, és hogy így a szeretetet betölt, és így tudod azt, hogy a helyeden vagy, elkezd használni mások életében. Először a tragédiáidon keresztül, aztán az, hogy hogyan jössz ki belőle az ő segítségével, és tulajdonképpen a megszentelődésnek a folyamata, ez nem mindig könnyű, és itt is kicsit visszautalok a mózesi sztorira, hogy amikor azt mondta, hogy na, akkor most megyünk vissza Egyiptomba, akkor úgy voltam, vagy na ne. Tehát, hogy így én nem szeretnék, köszönöm, és nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy lépésről lépésre meg tudjuk ezt lépni, és egy olyan területre vezetett vissza, ami nagyon nem szakrális terület. Tehát a divat, a vezetői tanácsadás, akár a vállalkozásfejlesztés, a személyes brandépítés, ezek nem tipikusan azok a szolgálati területek, amit az ember mondjuk így gondolkodik rajta, hogy keresztény nőként szeretne. De az a helyzet, hogy mivel én éltem Isten nélkül, az Úr nélkül, és próbáltam boldogulni, és utána megtapasztaltam, milyen az félelem nélkül élni Istennel. Milyen az a magányból, a kilátástalanságból, a félelemből átmenni egy tágas térre, amikor ugyanúgy vannak kihívások, amikor az élet tele van ugyanúgy problémákkal, de mégis valahogy egyszerűen csak mész át, és hogy minden az Isten dicsőségére tud működőképes és gyönyörű lenni. Egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy igen, tudok lenni egy híd. Tudok lenni azok felé, a nők felé, akik most a női szerepekben, a nyomásokban, minden másban a divatnak megfelelve, a saját önképüket keresve, bizonytalanságban, mindenféle megfelelési kényszerrel útkeresésben vannak. Ezeknek a nőknek talán példa és segítség tudok abban lenni, hogy megtalálják újra önmagukban azt a fajta harmóniát, meg szépséget, amit esetleg keresnek. Úgyhogy mind a stylist munkám, mind a tanácsadás, akár az idősödő hölgyek felé, de hogy általában ezekben mind tudom használni azokat a bölcsességet, tapasztalatokat, amit Isten nekem megadott ezen keresztül.
nagyon jó, hogy ezt említetted, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen szakrális terület, vagy hogyha arra gondolunk, hogy a keresztény nő, akkor általában azok a sztereotípiák, hogy óvónő, tanárnő, vagy valamilyen segítő szakma, és hát nagyon jó ezt látni, hogy ezt is egyfajta segítő szakmaként tudod értelmezni, tehát nem van ugye ez a sztereotípia, akár mondjuk a divat szakmával szemben is, vagy ezekkel a szakmákkal, amik a divathoz kapcsolódnak, hogy ez egyfajta sekélyesség, vagy ez csak a hiúsághoz fűződik, meg a magamutagatáshoz. Viszont nagyon jó ezt hallani, hogy ezt is meg lehet közelíteni úgy, hogy az ember egy keresztény nő, és gyakorlatilag a belső ényét, a belső bizonyosságát szeretné kifelé sugározni így
van.
Ezáltal.
Így van, tehát én is azt gondolom, hogy az egész ott kezdődik, hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy Istenben szeretett vagyok és elfogadott, és nincs szükségem miatt külső megerősítésre, hanem egész egyszerűen megélem az identitásomat az Úrban, akkor utána az, hogy én ezt a fajta belső harmóniát kifelé is meg tudom mutatni, hogy az öltözékünk az mindig egy nonverbális eszközünk. Tehát egész egyszerűen abban tudjuk megmutatni a világban, hogy mit gondolunk magunkról. Alapvetően szerepeink vannak az életben, anyák vagyunk, feleségek vagyunk, egy csomó olyan dolog van, amit szakmailag meg kell felelnünk bizonyos dolgoknak, és egész egyszerűen az, hogy én kifelé ezt megmutatom az öltözékemen keresztül, és Isten dicsőségére és a férjemnek az örömére megélem azt, hogy Isten nőnek teremtett, hogy gyönyörködik bennem is, hogy egyszer megadta azokat az attribútumokat, ami egy nőt nővé teszi. Én azt gondolom, hogy ezt nem bűn megélni. Hangsúlyozom, hogyha nem ez a forrásom. Tehát szerintem a csapda ott van, hogy ebből is lehet bálványt csinálni, ebből is lehet forrást csinálni, és akkor így eltolódik az egésznek a hangsúlya, és öncélúvá válik. Hogyha ez egy következménye annak, hogy én megélem Istenben a nőiességemet, és az ő dicsőségére teszem azt, amit teszek, akkor szerintem ez teljesen a helyén van. Tehát nem a szépséggel van a baj, és nem azzal, hogy én, hogy ezt tudod, egy kicsit úgy fogom föl, mint egy művészeti ágat. Tehát, hogy ezt lehet így kezelni.
Somoskői Rita stylisttal Majlát Luca beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.